a BYD kapcsán beszélgettünk, tehát a beruházás kapcsán, és hát ugye rengeteg kérdés merült fel azzal kapcsolatban, és szerintem erről egy külön adást kéne csinálni, hogy tényleg mi a zöld és mi a nem zöld, mert ugye rögtön jön a ritka földfémek, az ezeknek a kibányászása, ugye terjed ez a mém a neten, hogy egy Tesla akkumulátor le van rakva, és akkor ez hány tonna föld megmozgatásával, mennyi nemes és fémmel, mennyi ritka földfémmel, mennyi munkával jár, és stb., és akkor ezt vetítik arra rá, hogy hát ez mégsem annyira jó. De hogy én inkább arról szeretnék az utolsó pár percben beszélni, hogy amit most mondtál, hogy az egyik nagy kérdés a BYD kapcsán, hogy mit fog ez jelenteni a városnak és a környékének fenntarthatósági szempontból, munkaerő szempontból. Ugye elmondták, hogy elsősorban a régióból akarnak, mert ott ugye több ilyen nagy beruházás nincs, tehát oda tudnak vonzani munkaerőt, másodszorban Békésből, ami szintén egy munkaerő problémákkal rendelkező megye, vármegye, bocsánat, és akkor utána jön még a környező országok, és bár belengedték a Fülöp-szigeteket is.
Igen, tehát ugye az egyik ilyen tipikus ellenzéki kritika az az, hogy nincs elég munkaerő. Na most, ugye, hát nézzük meg. Tehát ugye egyrészt nem gondolom, hogy a BMW esetében a németek, a CATL és a BYD esetében a kínaiak annyira hülyék lennének, tehát ezek azért nagyon okos üzletemberek, hogy beruháznak egy olyan térségbe irdatlan pénzeket, ahol előre ne tudnák, hogy már pedig lesz munkaerő. Tehát, hogy ők egészen biztosak abban, hogy lesz munkaerő. Honnan lesz munkaerő? Egyrészt ezekben a térségekben tényleg van még tartalék magyar munkaerő. Tehát miközben arról beszélünk, hogy a teljes magyar gazdaságban munkaerő hiány van, de bizonyos térségeire ez az országnak nem igaz. Tehát igaz Budapestre, a Balatontól északra lévő részekre, de például éppen az említett Debrecen környékén, vagy Békés megyében, de még azt gondolom, hogy Szegeden is van egy csomó ember, aki még mobilizálható. Egyrészt, másrészt pedig följebb mozoghatnak a hozzáadott érték skálán. Tehát ez az összeszerelő üzem, aminek ez most jelenleg kinéz a három vállalat esetében, ez nem a világ legmagasabb hozzáadott értéke, de az a helyzet, hogy a magyar gazdaság az jelenleg azon a szinten van, hogy túlnyomó részt ennél alacsonyabb hozzáadott értékű dolgokat csinálnak az emberek, tehát akár tetszik, akár nem, egy csomó ember számára az, hogy autóiparban dolgozhat, az egy előrelépés, ahogy előrelépés volt Győrben, ahogy előrelépés volt Kecskeméten, úgy előrelépés lesz Debrecenben is és Szegeden is, tehát egy csomó ember ott fogja hagyni az eddigi állását, és egyébként ezek jobban is fizető munkahelyek voltak, tehát hogy kimutatható volt, hogy egy Mercedes gyárban vagy egy Audi gyárban többet kerestek az emberek, magasabb hozzáadott értékű munkát is végeztek, tehát ott fogják hagyni az eddigi munkahelyeket, és el fognak menni dolgozni. Ezek határmenti települések, tehát semmi nem akadályozza, hogy Romániából, Ukrajnából, Szerbiából, de akár még Boszniából is oda emberek jöjjenek dolgozni ezekben a gyárakban. Én ezt egyáltalán nem tartom tragédiának. És mi van akkor, hogyha mondjuk Fülöp-szigeti vagy kínai munkások jönnek? Semmi. De én azt gondolom, hogy ez Magyarországnak jót tesz, ezek az emberek, ezek adót fognak fizetni Magyarországon, ezek létre fognak hozni egy kicsit multikulturálisabb társadalmat. Egyébként már most van pezsgés, tavaly évvégén voltam Debrecenbe, már rengeteg tanácsadó cég, szállodalánc, brázizzent erre, tehát hogy ez megmozgatja amúgy a debreceni gazdaságot is, szerintem Szegedet is. Ide fognak jönni emberek külföldről, akik csinálnak majd éttermeket, meg kulturális élet lesz. Én ezt egyáltalán nem tartom drámának, Nyugat-Európa ugyanígy működött, szépen jöttek a mit tudom én, törökök Németországba, a marokkóiak Hollandiába, ezt lehet kezelni. Egyébként évek óta történik, és ez egyelőre szerintem Magyarországon sikertörténet. Tehát ahhoz képest, hogy ma már tele van a sajtó azzal, hogy mongolok, fülöpszigetiek, tájföldiek, mexikóiak dolgoznak Magyarországon, ehhez képest én nem nagyon láttam még olyat, hogy Magyarországon ilyen típusú etnikai feszültség legyen ebből, annak ellenére, hogy sokszor a kormányzat megtesz sokat, hogy ezeket a feszültségeket gerjessze. Ennek ellenére szerintem a magyar társadalom egyébként azokat az itt dolgozó embereket, akikről látják, hogy bejárnak gyárokba dolgozni, és értéket termelnek, szerintem tök jó kijön velük a magyar társadalom. Tehát én elég reménykedő vagyok, tudom, ilyenkor szoktad mondani, hogy egy optimista hülye vagyok, de ez most már évek óta zajlik, Bandi, és én azt látom, hogy ebből még nem lett konfliktus.
Nem akartam azt mondani, hogy hülye vagy semmilyen szempontból, de hogy idealista és optimista vagy, az biztos. Én azt gondolom, hogy a konfliktus az szépen érik, és lehet, hogy erről is kell külön beszélni egy társadalmi fókuszú adásban, mert például itt, ahol én lakom, a Velencei tó környékén, itt most már lényegében az van, hogy ahelyett, hogy olyan beruházások történnének a tónál, amik a turizmust és a értéknövelést helyeznék előtérbe, munkásszállássá válnak olyan területek, amik prémium területek, amik például a tóra néznek, és fura érzés ott sétálgatni, és azt látni, hogy dél-kelet-ázsiai emberek laknak ott, akik lényegében gyárakban dolgoznak.
Jó, én ezt látom, tehát mondom, tényleg nem vagyok egy naív hülye, meg ugye ott van a Continental gyárnak a példája, amiről szoktunk néha beszélgetni, hogy hát ugye ott állítólag az történt, hogy betanítottak távol-keleti munkásokat, majd aztán szépen kirúgták a magyarokat, tehát potenciálisan igen, benne van az, hogy ebből konfliktus lesz, de azt gondolom, hogy ezt lehet jól menedzselni, meg lehet rosszul menedzselni, és még mindig megvan a lehetősége, hogy ezt jól menedzseljük. Az meg, hogy a Velencei tó mellett munkásszállások vannak, ez bizonyos értelemben fölveti azt a kérdést, hogy akkor a Velencei tó miért nem egy üdülő terület. És könnyen lehet, hogy azért, mert elfogy belőle a víz, tehát hogy az emberek nem nagyon akarnak a Velencei tónál üdülni, amikor üdülhetnek a Balatonnál, vagy még inkább Horvátországban.
Ez megint egy másik téma, és nagyon hosszúra víz, úgyhogy beszéljünk majd erről is.
Én csak azért dobtam ezt be, mert a másik dolog, amit tipikusan felszoktak vetni ezekkel a gyárakkal kapcsolatban, hogy a szent magyar termőföld. Na most ugye, hogy ezek elveszik a termőföldet. Na most bocsánat, de hogyha az elmúlt 30 évben a magyar mezőgazdaság ezt a szent magyar termőföldet kihasználta volna, és csinált volna egy legalább Európában versenyképes mezőgazdaságot, és ezeken a területeken lenne valami nagyon-nagyon, akár csak a lengyel-szlovák mezőgazdasághoz hasonlóan versenyképes mezőgazdasági termelés, akkor azt mondom, hogy ez egy reális kritika. De 30 éve ezekkel a földekkel senki semmit nem kezd, akkor ha valaki elkezdi használni őket mondjuk valamilyen gyártásra, akkor rögtön megszólalnak ezek a hangok, hogy akkor ott nem tudom, a értékes mezőgazdasági földek. Hát egyrészt nem biztos, hogy ezek értékes mezőgazdasági földek, másrészt meg azok, akkor miért nem kezdtünk vele valamit ez alatt az idő alatt?
Nem, sok valid pont van, amit mondtál abban, és szerintem érdemes ezt még folytatni pontosan ezekből a kiindulva. Rengeteg kommentet is fog szülni, mert nagyon érzelmes, vagy érzelemmel telített téma ez, és én ott húznám meg a legfontosabb részt, amit mondtál, hogy ha sikerül ezt úgy rendezni, hogy, és ugye az a transzparens társadalmi egyeztetés, és a kommunikációs, ez a része, ez teljesen hiányzik, ez nagyon nagy probléma.
Abszolút egyetértek, tehát hogy ne úgy végződjön ez a beszélgetés, hogy én itt valami kritikátlan tolója vagyok a kínai autóiparnak, én is csatlakoznék ahhoz, amit mondtál. Az, ahogy ezt a kormány levezényelte, tehát hogy kirúgunk bárkit, aki a vízkérdést felveti, az nem oké, hogy nem transzparens, hogy mennyi pénzt ad az állam erre, és ennek mi a megtérülése, az nem oké. Tehát ezeknek sokkal transzparensebben, és még egy dolgot még itt a végén bedobnék, hogy magasabb hozzáadott érték felé törekvés. Tehát, hogy akkor tudunk ebből valami jobbat csinálni, mint ami a rendszerváltás utáni német autóipar volt, mert azért ugye lássuk be, a német autóipar esetében beszorultunk ebbe az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő szegmensbe. Ezen akkor tudunk túllépni, hogyha a magyar kormány azt tárgyalja le ezekkel a cégekkel, hogy itt igenis legyenek magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztő együttműködések, a Debreceni Egyetemet, a Szegedi Egyetemet bevonzva, helyi kis- és középvállalkozásokat, spin-off cégeket, tehát hogy ebből legyen egy olyan típusú boom, ami egyébként a távol-keleten volt az odaérkező technológiából, tehát Magyarország tanulja meg ezt a technológiát, fejlessze ezt a technológiát, működjünk együtt ezekkel a cégekkel, tehát ne csak passzív bedolgozói legyünk ennek. Ha ezt így meg tudjuk csinálni, akkor ebből van egy akkor ez egy lehetőség. ha megint csak azt csináljuk, hogy adjuk nekik a területet, a munkaerőt, az adókedvezményeket, az állami támogatást, akkor ez nem egy jó stratégia. Tehát nem azt akarom én ezzel mondani, hogy kritikátlanul támogatom, csak azt gondolom, hogy az a fekete-fehér pozíció, ahol a kormánypárton csak jót mondanak erről az ellenzékben, csak rosszat mondanak erről, szerintem az a valóság valahol bonyolultabb és cizelláltabb.
Igen, tök jó beszélgetés volt, köszi szépen, remélem hozzászólásokat generál a megfelelő helyen, már elmondtuk, meg lehet ezt tenni. Köszönjük szépen!
Köszi szépen!